Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ha van még kisebb gyerek, nyugodtan ide jöhet előre még. Először a gyerekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, nem tudom, Jézusnak egy ígéretére emlékeztek-e, és majd arról is szólunk pár szót, hogy miért olyan csodálatos ez az ígéret. Azt mondta Jézus, mikor a földön járt rólunk emberekről, nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Hogy bár a Jóisten az egész világ mindenséget teremtette, azt mondja a Biblia, tudja a csillagok számát, nevét, és mégis minden egyes kis emberre annyira odafigyel, hogy azt mondta, még a hajatok szálát is tudom. És ez a gyerekekre is vonatkozik, mert Jézus ezt is mondta egyszer a kisgyermekekről, hogy az ő angyalaik minden nap látják az én mennyei atyám orcáját. Elgondolkoztató, ugye, hogy a Jóisten annyira számon tart minket. Ő egy végtelen, csodálatos lény a Jóisten, aki ennyi emberre oda tud figyelni, és azoknak a legkisebb dolgaira is. És ha ezt tudjátok, akkor sose fogtok félni, vagy aggodalmaskodni, mert a Jóistennél még a fejünk hajszála is számon van tartva, és ha kérjük, még az élet kis dolgaiban is segít. Elmondok nektek egy kis történetet, ami nekem mindig olyan megható, évekkel ezelőtt esett meg velem, és nagyon elgondolkoztam rajta. Akkor itt laktam az Ugligetben, és mennem kellett egy ifjúsági táborba, Békés megyébe. És én megnéztem a menetrendet, ez hétköznap volt, és hát aszerint nekem még volt egy kis időm, és fent volt akkor az iroda az emeleten, és ott dolgoztam. És egyszer csak jön egy telefon, telefonálnak lentről, mert én megüzentem, hogy mikor várjanak a vonatnál, hogy elnézhettem a vonatot, mert azon a napon az a vonat nincs. Hanem az egyetlen vonat, ami odaérhetek, az egy órával korábban ment. És hát akkor ránézek az órára, mindent ott hagyok, de akkor is kétes, hogy elérem. És hát így belül nagyon izgultam, mert tudtam, hogy nincs most, aki helyettesítsen, nagyon fontos odaérni. És úgy látszik, a Jóisten megsajnált, hogy én annyira aggódom, mert elmondom nektek, hogy mi történt. Hát akkor még nem volt ilyen, hogy szolgálati autó, és én nagyon sokat futottam vonat autóbusz után, és hát akkor is az történt, hogy futva le, és hát elmentem a Budagyöngyéig az autóbusszal, és ott pedig egy taxiba szálltam, hogy hát csak valahogy elérjem a vonatot. És hát mikor odaértünk ugye Budapesten az Asztóriához, az már közel van a keleti pályaudvarhoz, akkor volt 12-n az óra, és nekem 12-kor indult a vonatom. És először így fölgyűlt bennem az aggodalom, hogy most ez hogy is lesz, és egyszer csak egy gondolatom jött. Az a gondolatom jött, hogy miért izgulsz, tehát a Jóistennek miből tart, hogy az a vonat később induljon. De ugye ez nagyon furcsa, mert ti is hallottatok biztos olyat, hogy a vonat késve érkezik. Ilyen van. De hogy késve indul egy főpályaudvarról, az a legritkább dolog. Ugye a vasútnál pontosság van. És mikor én a legjobban aggódtam belül, hogy most ebből mi lesz, jön egy ilyen gondolatom, hogy hát miért izgulok? Ha Jóisten fontosnak tartja, hogy odaérkezik, akkor az a vonat később fog indulni. Én rögtön úgy le is nyugodtam, de úgy csodálkoztam ezen a gondolaton, hogy ez képtelenség, hogy egy vonat később induljon a keleti pályaudvarról. Aztán még érdekesebb volt, hogy volt két nehéz csomagom, és futva szaladtam, mert ugye persze ilyenkor mindig a külső vágányom van, és én futva mentem a külső vágányhoz a két nehéz csomagommal, egész kifulladtam, és hömpölygött szembe egy tömeg, akik éppen leszálltak egy vonatról. És egy asszony odaszól nekem, soha életemben nem fejtem meg, hogy hogy lehet ez. Kiszól a tömegből, és azt mondja, ne tessék sietni, a lökös házi még bent van. Én úgy elgondolkoztam, hogy honnét tudja, hogy én melyik vonathoz megyek. És hogy a Jóistennek még erre is gondja van, hogy az én izgalmamban engem nyugtasson és segítsen, és hát megyek oda, és ott áll a kalauz az utolsó kocsinak a lépcsőjén, és mosolyogva azt mondja nekem, még van néhány perc, csak nyugodtan. És beszállok a vonatba, és a vonat még mindig nem indul. Ott nem volt hely, még arra is volt időm, hogy előbbre menjek, és vannak, akik itt ismerik, hogy ki a Wendler Ibolya. Hát ott volt a Wendler Ibi néni az egyik kocsiba. Azt mondja, te, hát én úgy siettem ehhez a vonathoz, és nem értem, hogy mi van. Már több mint 5 perccel kellett volna, hogy induljon. Én meg csak annyit mondtam, én azt hiszem, tudom, miért nem indul. És ez olyan emlékezetes maradt nekem, hogy a Jóisten megsajnál minket, mikor olyan nagyon aggódunk valamiatt, meg olyan nagyon fáradtak vagyunk. És ha azt mondja, hogy még a fejünk hajszála is számon vannak tartva, még egy ilyen kis dologban is kész nekünk segíteni. És ezért ti is mindig gondoljatok arra, hogy a Jóisten rátok kisgyermekekre is figyel, minden tud rólatok, jót is, rosszat is. És gondoljatok arra, hogy a ti angyalaitok is a Jóistennel, a mennyei atyával sűrűn találkoznak, és legyen olyan az életetek, hogy mindig bíztok a Jóistenben, és ne vigyenek rossz hírt felületek az angyalok. Nos, tehát akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Máté evangéliuma 17. fejezetéből. Máté evangéliuma 17. fejezetéből olvasom az igehirdetés alapigéjét. A 17. fejezet elsőtől a 9. verséig olvasom. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És ímé megjelent őnékik Mózes és Illés, akik beszélgettek ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, ímé fényes felhő borította be őket, és ímé szózat lőn a felhőből mondván, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemüket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nékik Jézus mondván, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg csak fel nem támadta az ember fia a halálból. Kedves gyülekezet, sokkal jobban megértjük ezt a történetet, ha megfigyeljük az előzményeket. Az előző 16. fejezetben itt Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus csak magában volt tanítványaival Cézárea Filippi környékén, és megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondják őt az emberek. A tanítványok válaszoltak, és utána Jézus megkérdezte, és ti kinek mondotok engem? És akkor Péter tette azt a nevezetes vallomását, nagyon pontosan válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye a görög Krisztus szó ugyanazt jelenti, amit a héber messiás, tehát tulajdonképpen ezt mondta Jézusnak, te vagy a messiás, a megígért messiás, te vagy az élő Isten fia. És miután ezt a nagyon pontos és nagyon szép vallomást tette, akkor a 21. versben így olvassuk, hogy ekkor került sor először arra, hogy Jézus a szenvedéseiről beszéljen a tanítványoknak. Így olvasom a 21. versben, 16. fejezet 21. versében. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Ugye nem csodálkozunk azon, hogy mikor ezt Jézus mondta, akkor Péter azonnal megszólalt, és azt mondta, mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Hát ha Jézus helyben hagyta azt a válaszát, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, hát hogy történhetne vele ilyesmi? Hogy ő ott sokat szenved a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, és megölik. Ugye Péter csak így tudott reagálni, hát ez nem történhet meg, és ők mindnyájan azt várták, hogy Jézus elfoglalja Izrael trónját, és felállítja a messiási országot. És Jézus akkor így szólt, távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Természetesen Jézus szó szerint Sátánt feddette meg, mert felfedezte a tanítvány mögött az ős ellenséget, aki el akarja téríteni Pétert attól, hogy megértse, ahogyan Jézus felkészíteni akarja őket, a tanítványokat, az eljövendő szenvedéseire és halálára, másrészt pedig magát Jézust is gyengíteni az ő eltökéltségében, hogy halad ezen az úton. Ugye, néha azt gondoljuk, hogy Jézus csak a Getsemáné kertben vívott egy küzdelmet önmagával, hogy ő önként teljesíteni tudja ezt a nagy áldozatot. De ha megfigyeljük jól az evangéliumokat, nyomokban megtaláljuk itt is, ott is, hogy Jézus földi életében többször vívott magával küzdelmet ezért. Ugye itt nagyon, nagyon ellentétesen hatott egymásra Jézusnak a két természete, az isteni természete és az emberi természete. Mert isteni természete révén ő a részletekbe menően tudta, hogy ő rá mi vár. Ugye később tanítványainak így részletezi, hogy megostorozzák, leköbdösik. Tehát ő az összes szörnyűséget, borzalmat, ami ő rá várt, ezt ő részleteiben tudta. Már az ószövetségi messiási proféciában is így szólt, hátamat odaadtam a verőknek, orszámat a szaggatóknak. Tehát ezt ő pontosan tudta, de az emberi természete annál jobban visszariadt attól, hogy ezt ő önként vállalja, és ezen az úton végighaladjon. Egy alkalommal így kiáltott föl, ahogy Lukács evangélium a 12. fejezete feljegyzi, ő rá még tűzkeresztség vár, ugye a megpróbáltatás, a szenvedés keresztsége, és hozzátette, mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Mennyire szorongattatom, míg az elvégeztetik. Más alkalommal ezt János evangélium a 12. fejezete jegyzi föl, mikor arról szólt, hogy a földbe esett gabonamag csak akkor sokszorozódik meg, ha elhal a földben, akkor hoz gazdag termést. Akkor rögtön utána azt mondta, most mit mondjak? Az én lelkem háborog, így mondja a Bibliánk, de még pontosabb lenne így fordítani, tiltakozik, visszariad. És így folytatja, de ezért az óráért jöttem a világra. És a Getsemáné kertben már csak az utolsó nagy lelki küzdelme zajlik Jézusnak, azért, hogy ő vállalni tudja, hogy ő rálépjen erre az útra önként és szabadon. Tehát Sátán magát Jézust is gyengíteni akarta ebben az eltökéltségében a Péter tiltakozása által, hogy végig halad ezen az úton. És amikor Jézus látja, hogy tanítványai milyen nehezen fogadják ezt el, sőt, Jézus még ezt is hozzátette a 16. fejezet 24. verse szerint, ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Természetesen ez egy átvitt értelmű, képies kifejezés volt, de azt jelezte, hogy a tanítványok is osztozna fognak bizonyos mértékig, sokkal gyengébb mértékig, Krisztus szenvedéseiben őket is fogja érni üldöztetés, ellentmondás, bántalmazás. És Jézus látta, hogy tanítványai, akik azt várják, pont ezután a vallomás után, amit Jézus megerősített, hogy igaz, hogy ő a Messiás, az élő Isten fia, ők pont azt várják, hogy Jézus Izrael trónjára ül, és vége az ő megaláztatásuknak, nyomorúságaiknak, nagyon nehezen tudják megérteni, hogy ezzel még várni kell míg Isten országa felállítatik dicsőségben, és addig sok küzdelmen kell átmenni, mindenek előtt magának, Jézusnak, de még nekik is. És ezért tette egy kijelentést a 28. vers szerint, 16. fejezet 28. verse, és mondta, bizony mondom néktek, azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, míg meg nem látják az emberfiát eljönni az ő országában. Jézus azért tette ezt a kijelentést, mert ő tudta, hogy az atyától kérni fog egy segítséget, hogy az ő szegény tanítványai, akik ezt oly nehezen tudják elhordozni vagy feldolgozni, kapjanak egy megerősítést. És valamennyi evangélium közvetlen ehhez kapcsolja, mint itt Máté evangéliumában is, a Jézus megdicsőülésének a történetét. Lukács evangéliuma egyenesen azt írja, és történt ezek után, a beszédek után. Tehát közvetlen ehhez kapcsolódott az az esemény, ami a megdicsőülés hegyén történt. Ugye azt mondta, hogy némelyek közületek. És aztán néven is nevezi, hogy kik voltak, akiket ehhez a rendkívüli természetfeletti eseményhez magához vitt a hegyre, és három személyt említ, Pétert, Jakabot és Jánost. Gondolkoztunk rajta, hogy vajon miért pont ezeket? Ugye, ha belegondolunk, közülük Péter is, Jakab is mártír halált halt. És a harmadik, János, ő pedig a legtovább élt a tanítványok között, és neki még abban a megrendítő tapasztalatban is része volt, hogy látta az első szeretet gyengülését a gyülekezetben, és kezdte megérteni, hogy miről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy az egyházon még a démoni erők, a pokol kapui próbálnak majd diadalmat venni. Rendkívül megrázó tapasztalat volt ez Jánosnak, hogy még sok minden küzdelmen megy át maga a Krisztus egyháza is, míg az Isten országa megjelenik dicsőségben. Tehát Jézus úgy ítélte meg, hogy ennek a három tanítványnak van a legnagyobb szüksége arra a természet feletti megerősítésre, amiben ott a hegyen részük volt. Lukács evangéliuma is, és Márk evangéliuma is följelzi ezt az esetet. Márk evangéliuma például ezt mondja, hogy Jézus ruhája nem csak azt mondja, hogy fehér és fénylőlőd, hanem azt mondja, olyan, amit ruhafestője földön nem fehéríthet. Valahogy így érzékelteti. Ugye Jézus egyébként az ő mindennapi öltözetében lehetett, de most valamilyen különleges fényruha vette körül, teljesen elváltozott az egész alakja, személye, és Lukács evangélista pedig, ahogyan olvassuk a 9. fejezetben, még valahogy közelebb hozza hozzánk, hogy egész pontosan hogy is történt. A tanítványoknak az nem volt szokatlan, hogy Jézus elhívta őket, hogy menjenek föl egy hegyre még a nap végén, mert az evangéliumokat végig kíséri ez a megjegyzés, hogy egy fárasztó nap után Jézus még felment a hegyre imádkozni, máskor elment egy puszta helyre imádkozni, és sejtették, hogy imádkozni akar elmenni egy magányos helyre, és ezúttal őket is magával hívta. És a Lukács evangélium a 9. fejezetében így olvassuk, hogy pontosan hogy is történt azután, hogy egyszer csak így látták Jézust, és a mennyből megjelent Mózes és Illés is. Így olvasom Lukács evangéliuma 9. fejezetében a következőképpen a 29. verstől. És imádkozása közben az ő arcának ábrázata elváltozott, ruhája fehér és fénylő lett, és íme két férfiú beszélt ő vele, akik voltak Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenvén beszélték az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Ugye Máté csak annyit mond, hogy beszélgettek vele, de itt Lukácsnál konkrétizálja, hogy beszélgettek vele az ő haláláról, amit Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Pétert és a vele levőket elnyomta az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és a két férfiút, akik ővel álltak. Tehát így képzelhetjük el a jelenetet, hogy felmentek a hegyre, Jézus imádkozni kezdett, kérte, hogy ők is imádkozzanak, ők egy darabig imádkoztak, de egyszer csak elaludtak. És arra ébredtek föl, hogy ott valami hatalmas fényesség van a hegyen. Látták Jézust így elváltozva, és látták mellette Mózest és Illést, akik dicsőségben jelentek meg a mennyből, és hallgatták, ahogyan Jézus Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszélgettek. Lenne egy kérdésem, ha nem aludtak volna el, sokkal többet hallottak volna. De ők először elaludtak, és tulajdonképpen szinte csak a végét, mint kiderül, hallgatták ennek a beszélgetésnek Jézus, Mózes és Illés között, mert aztán azt írja itt éppen, hogy amikor egy pillanatra eltávozott Mózes és Illés Jézustól, akkor lépett oda Péter, és mondta Jézusnak, jó nekünk itt lenni, építsünk itt 3 hajlékot. Azt olvassuk utána rögtön, de mikor ő még ezeket mondta, még beszélt, már egy felhő támadt, és az körülfogta Mózest és Illést, és azt mondja, akkor nagyon megfélemlettek a tanítványok, és azok a felhőből pedig egy szózat hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És amint ez a szózat elhangzott, akkor Máté evangélista így mondja, Jézusnak meg kellett érinteni a tanítványokat, mint ahogyan más proféták és apostolok is, ha az isteni dicsőségről valami kinyilatkoztatást kaptak, akkor még fizikai erejüket is vesztették. Máté így mondja, hogy megillette őket, és úgy mondta, ne féljetek, és akkor, mikor már felegyenesedtek, kinyitották a szemüket, Jézus csak úgy látták emberfiaként, ahogyan eddig is. És még Jézus külön meghagyta nékik, amikor mentek lefelé a hegyről, hogy erről, amit láttak és hallottak, senkinek ne szóljanak, amíg ő fel nem támadt a halálból. És szeretném megkérdezni, hogy vajon ez a történet mi az, amit nekünk mond ma, és amiről Isten nekünk is segíteni akar. Az elsőként én azt említeném, hogy ez a megdicsőlés hegyi történet mindannyiunk számára azt akarja abszolút egyértelművé tenni és megerősíteni, hogy a menny, a mennyei világ valóság. Jézus istensége valóság. Ugye valahogy mi emberek egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk itt a Földön, mert ugye Isten szemtől szembe maga a Biblia is mondja, hogy senki közülünk nem látta, és ember nem is láthatja. És itt vagyunk egy földnevű bolygón, és ugyanakkor ott van körülöttünk a roppant világmindenség, ugye a 21. század elején sokkal többet tudunk erről, mint valaha, és igazán mondta Pascal, ez volt az egyik híres mondata, azt mondta, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Nem tudom, szoktunk-e úgy csillagos égre nézni, és akkor az embernek olyan erősen elfogja ez az érzés, hogy milyen titokzatos és különleges az egész. Mi tudjuk, hogy azok a mi földünknél hatalmasabb égitestek. Itt van ez a roppant világmindenség, és abból is mi még csak vajmi keveset látunk. És akkor itt vagyunk, mi Isten szemtől szemben nem láthatjuk, és akkor most kik is vagyunk mi, és tényleg igaz-e, hogy az Isten létezik, és minket olyan fontosnak tart. Ez mind valóság. Ugye vannak az életnek kritikus pillanatai, amikor Sátán megkísérthet azzal, hogy nem álom ez az egész, nem egy tradíció ez az egész, tényleg valóság ez. Azt írja Edzon Hiram, talán többen ismerik ugye az ő nevét, aki sokakkal együtt 1844-ben várta Jézus eljövetelét, és amikor Jézus azon az adott napon nem jött el, mert ők valamit félreértettek az ígében, akkor azt írja, hogy megforgott benne, hogy nincsen se Isten, se menny, se semmi, ez az egész nem is valóság, annyira megrendítő volt ez az egész. És az életben még mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy pillanatra megkísért ez, és átfut rajtunk. De ez a történet örökre meg akarja erősíteni bennünk is, hogy ha most nem láthatjuk is, és ha az Isten ország az ő dicsőségében még csak eljövendő is, de abszolút valóság. Én emlékszem, hogy gyerekkorunkban édesanyámtól sok verset hallottunk, ő is szeretett verset mondani a gyülekezetben, És volt egy vers, amin én már akkor megütköztem, és felnőtt fejjel még inkább azt mondtam, hogy sose lett volna szabad ezt a verset keresztény közösségben elmondani. Ugyanis a vers az valahogy úgy szólt, egy ilyen allegorikus vers volt, hogy elindul egy vándor valahová, valami dicsőséges ország felé, és hát sokan le akarják beszélni, és akadályok minden, és végül azt mondják neki, ez az egész csak egy álom. És akkor erre ez a vándor azt mondja, nem baj, boldogok azok, akik nagyot, ha álom is nem baj, boldogok azok, akik nagyot és dicsőt álmodnak. Na azt mondom, hogy ez elfogadhatatlan. Én egy percig se lennék keresztény, nem vívnám ezt a küzdelmet, hogyha azt mondanám, hát mindenkinek kapaszkodni kell valamivel, hát lehet, hogy ez az egész csak álom, de hát boldogok azok, akik egy nagyot és dicsőt álmodnak, ez elfogadhatatlan. Ez fontos, hogy a mi életünkben egy megingathatatlan abszolút valóság legyen, hogy Isten létezik, van menny, van örök élet, van eljövendő dicsőséges Isten országa. És szeretném Péter apostol második leveléből felolvasni, hogy Péter apostol számára például mit jelentett ez a tapasztalat, és milyen következtetést von le benne, nem csupán belőle, nem csupán a maga számára. Péter apostol második levele első fejezetéből fogom idézni a következőket. Ezt írja. Ezt ugye halála előtt közvetlenül írta, és ezt írja, 15. vers. Igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felsőkes dicsőségnek ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És utána folytatja, és igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra. Tehát, nagyon érdekes, hogy amit a mi Bibliánk így fordult, hogy nem mesterkélt meséket ismertettük meg veletek, az a görög szövegben mitosz, nem mitoszokat mondtártunk elétek. Ez az egész nem egy mitosz, ez az evangéliumi történet, Jézus istensége, meg ezek a dolgok, ez nem mese, nem egy álom. És azt mondja, mi ott voltunk. Mi szemlélői voltunk az ő nagyságának, az ő valóságos istenségének. Ott voltunk vele a hegyen, és mi hallottuk ezt a szózatot. És milyen érdekes, hogy nem fejezi be itt, hanem utána azt mondja, és igen biztos a prófétai beszéd is. Mintha azt mondaná, ami a keresztény embernek abszolút és feltétlen bizonyosságot jelent, ez a kettő együtt, a tapasztalat és az írás. Amikor a tapasztalat és az írás tökéletesen találkozik. Amikor Istent olyannak találjuk a tapasztalatainkban, ahogyan az írás őről a bizonyságot tesz. Ez vezet egy megingathatatlan bizonyossághoz bennünket. És ezt a kettős pillért soha ne felejtsük el, az írás és a személyes tapasztalat együtt. És azt mondja az apostol, ezek nem mitoszok, ez tényleges, kézzelfogható valóság. Az is mindig megindít engem, hogy amikor Jelenések könyve utolsó fejezeteihez érünk, amikor szó van az eljövendő dicsőségről, feltámadásról, Jézus eljövetéről, különösképpen új jégről, új földről, és annak a csodálatos dolgairól, akkor keressétek ki ti is, és nézzétek meg, hogy Jelenések könyve 21. és 22. fejezetében, de már a 19. is, amikor a bárány mennyegzői vacsorájáról szól, János ugye az elején parancsot kapott, hogy mindent, amit lát, írjon meg, de ezeknél a pontoknál, ami az embernek leginkább álomnak, szép álomnak tűnik, és olyan megfoghatatlannak, mindig ott van egy ilyen megjegyzés, írd meg, ezek a beszédek hívek és igazak. Isten annyira ismeri a mi emberi természetünket, hogy még külön megerősítést fűzött ezekhez a részekhez, és János külön felszólítást kapott, hogy ezt írd meg, hogy ezek a beszédek hitelesek, megbízhatóak, igazak. Ez nem álom, ez nem mese, ez valóság. Ezután egy másik tanítást meríthetünk abból a tényből, hogy ahogy az előbb láttuk egybevetve Máté evangéliumát és Lukács evangéliumát, hogy a tanítványok elalvásuk miatt tulajdonképpen csak a Jézus, Mózes és Illés közötti beszélgetésnek a végét hallották. Ugye úgy képzelhetjük el, hogy Jézus azért könyörgött imádkozása elején, hogy itt vannak ezek az ő szegény tanítványai, akik felkészületlenek, akik nem tudják feldolgozni azt, hogy ő vele mi történik, és nem értik ezt, és hogy Isten adjon a mennyből egy megerősítés nékik. Jézus ezért könyörgött bizonyára az imádságában, és ezek Mózes és Illés Jézussal miről beszélgettek? A Jeruzsálemben bekövetkező haláláról. És azt is föltehetjük a kérdést, hogy miért éppen ők jöttek dicsőségben megjelenvén. Hát angyolok is jöhettek. Végül a Getsemáné kertben már egy angyal jött még utoljára, de most nem angyalok jöttek, és ez mutatja, hogy Jézusnak magának is megerősítésre volt szüksége, és a menny kegyelmesen lehajolt, hanem jött az az Illés, aki halálos fenyegetések között, üldöztetések között élte az életét, sokszor egymagának kellett állítani. És jött az a Mózes, aki a legtöbbet a népének az értetlenségétől és a hitetlenségétől szenvedett. A kivonulástól kezdve végig a pusztai vándorlás idején csak lázongtak, értetlenkedtek, és hiába valónak tűnt az egész erőfeszítése. És a tanítványok abból, amit még keveset ebből a beszélgetésből hallottak, megérthették, hogy az egész menny tud a zsidó népnek az állapotáról, azt, hogy Jézussal szembefordulnak, Jézust elvetik, és hogy az egész menny tudja, hogy Jézus kicsoda is, és tisztelik őt, mint Isten fiát. És a tanítványoknak ez egy hallatlan megerősítés volt. És végül itt volt a csúcspont, a legnagyobb megerősítés, hogy mikor felhő fogta körül Mózest és Illést, ugye egyébként a tanítványok nem nagyon fogták föl, hogy mi ez, mert azt olvassuk, hogy Péter nem is tudta, hogy mit mond, amikor azt mondta, hogy csináljunk itt három hajlékot. De egy dolgot megérthetünk belőle, hogy az Isten országa az egy csodálatos valóság. Mert a tanítványok, mintha bocsánat, hogy így mondom, mintha eszüket vesztették volna, minden törlődött az emlékezetükből, a családjuk, a munkájuk, minden, ami a hegy alatt várja őket. Egyetlen egy érzés töltötte be őket, de az hatalmasan, hogy soha többnél innét sehova ne menjünk. Jó nékünk itt lenni. És Péter már is kezdeményezett volna. De már ez a legvége volt, ugye a felhő körül fogta Mózest és Illést, és hallatszott a mennyből egy szózat, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ugye az elejét ők már... Ről ők tudtak, hogy Jézus keresztségekor is ez a szózat hangzott, hogy ez a szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mintegy azt is kifejezte, hogy a bűneset óta az atya nem érintkezik közvetlen az emberrel, és most az atya hangja hallatszott, mintha kifejezte volna, hogy Jézus által híd létesült újra a menny és a föld között. Újra közvetlen összeköttetés létesült, és az atya hangja most már másodszor hallatszott hallhatóan. És viszont a vége az most újonnan hangzott, őt hallgassátok. Remélem, hogy vannak, akiknek a fülében ismeresen cseng ez az őt hallgassátok. Mózes 5. könyve 18. fejezetében található egy messiási profécia, ahol Mózes arról szólt, hogy az Úr majd profétát támaszt, hozzá hasonlót, őt hallgassátok. És milyen érdekes, hogy az atya idézte ezt a messiási proféciát szó szerint. És azt mondhatjuk, hogy az atya ezzel kettős bizonyságot tett. Hitet tett Jézus mellett, hogy ő az ő fia, de hitet tett az írások mellett is, hogy az írások hitelesen szólnak Jézusról. Itt is ugyanazzal találkozunk, mint Péter vallomásában, a tapasztalat és az írások együtt. Mert a tanítványok saját fülükkel hallották, személyesen tapasztalták, hogy az atya Jézust hitelesítette, azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. de az atya szózata ugyanakkor az írást is idézte, a Jézusra vonatkozó proféciát, és ezzel az írásokat hitelesítette, és az írások felé is fordította a tanítványok figyelmét, amikor azt mondta, őt hallgassátok. És megkérdezem, hatalmas felszólítás ez, hogy őt hallgassátok? Különösen a végidőben sokféle szirén hang létezik? Ugye tényleg fúj a tanításnak mindenféle szele. És az atyának ez a felszólítása, őt hallgassátok, mint ha azt mondta, legyen az tudomány, legyen az egy írással ellenkező értelmezés, bármi, ti csak őt hallgassátok. Ugye, amikor a Biblia végidőről beszél, akkor az a bizonyos elpecsételt kis csapat mit mond róluk? Követik a bárányt, valahová megy. Azért maradnak meg, mert őt hallgatják. Mert egyedül őt követik. Követik a bárányt, valahova megy. Ezer hang szólhat, de ők csak egy hangot hallanak meg, és csak egy hangot hallanak, hogy őt kövessétek. Őt hallgassátok, ami ugyanazt jelenti, hogy meghallgassátok, őt kövessétek. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez a keresztény embernek az iránytűje. Őt hallgassátok, őt kövessétek. Ez volt az mennyei atyának az útbaigazítása. És itt el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon mi nem veszítünk-e sokat ezen a földön, mert nem fizikailag, mert fizikailag szerintem mindjárt kevesebbet alszunk, mint kellene, de lelkileg, ha elalszunk, nagyon sokat veszítünk. Mint a tanítványok ott az elalvásukkal egy ilyen csodálatos kinyilatkoztatásból sokat elveszítettek. Engem sokszor elgondolkoztat Ellen White-nak egy megjegyzése, azt írja egy helyen, hogy a Bibliából sok mindent csak Isten országában fogunk megérteni, amit itt a földön is megérthettünk volna, ha igazán kutattuk volna az írásokat. Én azt hiszem, hogy az egyik dolog, amiben a Jóistentől kegyelmet és bölcsességet kell kérnünk, az időbeosztásunk. A programunknak az urai legyünk, és tudjuk azt valahogy bölcsen igazgatni. Mert ne így legyen, hogy egy lelki alvásban töltjük az életünk nagy részét, mert leköt ezer és ezer dolog, és nem marad időnk arra, hogy mennyei tapasztalatokat szerezzünk, hogy addig maradjunk Isten színe előtt az imádságban, míg valóban az ő jelenlétében idézünk, és valóban meghalljuk az ő válaszát is. Ugye, amikor Jézus azt mondta, hogy a te atyád titkon néz imádság közben, és megfizet neked nyilván, ugye ez egy képies kifejezésmód, az értelme az, hogy válaszol neked nyilvánvalóan. És megkérdezem tőletek, hány imádságunk száll föl, amire nem várjuk be azt, hogy Isten nyilvánvalóan válaszoljon. Mert nem is maradunk Isten színe előtt az imádságban addig, míg belül a lelkünkben Isten el nem rendezi a dolgokat is, és vagy ott már rögtön az imádságban nekünk válaszokat nem ad, vagy azután kézzel foghatóan nem segít, és nem avatkozik bele az életünkben. Tehát tapasztalatokat veszítünk, az ige megértésében veszítünk, mert az életünk nagy részét lelki alvásban töltjük, lelki éberség helyett, és ebből mindenképpen tanulnunk kell. Ugye egyszerűen nincsen más út. Jézus szavára emlékezzünk, nem régen éppen igehirdetést, itt is tartottam róla. Azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. El tud valaki képzelni ennél három súlyosabb szót? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor mennyire fontos az atya szózata, őt hallgassátok. Mert ő az igazság, az élet, de ő az odavezető út is. Hát ezt az útbaigazítást kell komolyan a szívünkre vennünk. És még egy rövid szó az eljövendő Isten országáról. Hát tulajdonképpen ez is, ha úgy a teljesen a Bibliától, Isten hittől távol álló embereknek beszélnünk, erről mondjuk, hogy a Bibliában ez az ígéret van, hogy Krisztus megjelenik az ég felhőiben, hogy az egek erőssége is megrendülnek, és ő látható történelmi eseményként angyalseregek kíséretében lejön a földre, akkor ugye embereknek ez egy hihetetlen mesének, egy hihetetlen álomnak tűnik. De Jézus úgy vezette be ezt a tapasztalatot, amit a tanítványok kaptak, hogy azt mondta, hogy némelyek meglátják az Isten országát eljönni hatalommal és dicsőséggel. Mintha azt mondta volna, egy kicsinyített mása, egy kis ízelítő lesz abból, hogy Isten országa hogy jön el dicsőséggel. És akkor az ember ugye rögtön kapcsol, hogy kiket is jelképezett ebben a kis rövid kis bemutatásban, hogy milyen lesz az, amikor Isten országa eljön dicsőségben. Hogy Jézus ugyan emberfiaként jön el, de nem olyan emberfiaként, ahogy a földön élt, hanem amilyen emberfiaként feltámadott, és azon felül, ahogy mondta, az ő dicsőségében, és az ő atyának dicsőségében. És Illés pedig jelképezte azokat, akik életben érik meg Jézus eljövetelét, és halál megismerése nélkül átváltoznak. És Mózes pedig kiket jelképezett? Ugye az írásban megtaláljuk a kulcsot, ahhoz, hogy hogy lehet az, hogy Mózes meghalt a Pizgahegynél, és eltemették, és utána meg itt van a hegyen, mert Júdás levelében azt mondja, hogy Mihály arkangyal Mózes teste felett vitatkozott ugyan vele az ördög, de elnémította, és feltámasztotta Mózest, és bevitte az igazi ígéret földjére. Mózes pedig a Krisztus eljövetelekor feltámadó igazaknak a jelképe. És amikor Jézus ezt a kis bepillantást adta, hogy milyen lesz az, amikor Isten országa eljön dicsőséggel, meg akarta ebben bennünk erősíteni, hogy ez valóság, ez a beszéd is hűséges és igaz. Én mikor olvasom az írásban, hogy hogyan beszélt Jézus a maga visszajöveteléről, mindig az életszerűsége kap meg ennek a leírásnak. Különösen az a mondat, mikor ugye azt írja, hogy ugye a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, az egek erősségei megrendülnek, ugye mindjárt a napok nyomorúságai után, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel, és akkor jön ez a mondat, és sír a föld minden népe. Ezt érzem olyan nagyon életszerűnek, mert mindig arra gondolok, hogyha ez az esemény egyszer megtörténik, nem is tudod másképp elképzelni, mint hogy olyan feszültségek oldódnak fel abban a pillanatban, és nem létezik a földön élő ember, akit ezt érzéketlenül hagyjon, vagy félelmében, vagy hálaadásában és felszabadult örömében, de így mondja, sír a föld minden népe. Amikor ez a hihetetlennek tartott esemény a maga valóságában bekövetkezik és megjelenik, sír a föld minden népe, mondja az írás. És mi soha ne felejtsük el az eljövendő Isten országának ezt a dicsőséges látomását. Én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy amit Jézus mondott, hogy mi előzi meg az ő eljövetelét, és többek között említette ezt, ugye, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen is lesznek éhségek, járványok és földindulások mindenfelé, és elgondolkoztat az, hogy hozzátette, de meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég. Még nem jön mindjárt a vég. Ezt sokat találgatják hívők is, és én magam is sokszor gondolkoztam, hogy ez vajon már lezajlott, megtörtént, éppen benne vagyunk, vagy ezután lesz. Az utóbbi időben egyre inkább arra hajlok, hogy nagyon, nagyon lehetséges, hogy ez még előttünk van. Amire Jézus azt mondta, hogy a vajudási fájdalma kezdete. Mert annyira törékeny a mi világunk, és úgy tűnik, Isten népe sem ébred másthol. És hogy az embereknek akkor lesz kerülnek egy olyan pszichikai állapotba, hogy a nagy hitetésekre fogékonyak lesznek, amikor egy ilyen borzasztó időszak megalapozza ezt, hogy az emberek félnek és bármibe belekapaszkodnak, mert ugye Jézus beszélt a nagy hitetésekről. Tehát lehet, hogy az a bizonyos jelképes Babilon egy ilyesmi után fog felemelkedni, mert akkor minden embert motivál a félelem arra, hogy valami magyarázatot kell keresni, valami kiutat kell keresni. De milyen fontos, hogy Jézus tanítványai lelkére kötötte, hogy ti ne rémüljetek meg, mert lehet, hogy akik nem ismerik ezt az ígéretet, vagy nem adnak hitelt neki, rémüldözni fognak, hogy ez itt már a vég, de ti ne rémüljetek meg, nem ez a vég. És milyen jó, hogy a vég a szabadító, az isteni dicsőséggel történő szabadító megjelenés. Milyen fontos az, hogy tudjuk, nem világ végét várunk, mert Jézus azt mondta, az még nem a vég, mert ezzel a dicsőséges isteni szabadítással zárul le a jelen történelem. És ha akár milyen nehéz időszak jön, a nekünk a szemünk elől nem szabad eltéveszteni ezt a látomást, és a megdicsőülés hegyi élményt sem, és a fülünkbe kell, hogy csengje Jézus szava, ti meg ne rémüljetek, ez még nem itt a vég. Mert a vég, ez a dicsőséges szabadítás lesz, és egyben egy új kezdet is. Én szívemből kívánom, hogy ez az evangéliumi feljegyzés Jézus megdicsőülésének a történetéről mindannyiunkba olyan mélyen belevésődjék, mintha ott lettünk volna. És mindegyikünkben ez is tegye megingathatatlan valósága a menny Isten létezését, és az ő ígéreteinek a valóságát. És ezért soha semmi ne tudjon minket megrendíteni. Oda készülünk, és megszívleljük a mennyei szózatot, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. Ha ezt a tanácsot megfogadjuk, akkor ennek a mennyei dicsőségnek a részesei leszünk mindannyian. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 144-es számú ének első-második versszakát. 144-es számú ének első-második versszakát.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk mi is megköszönni ezt a kinyilatkoztatást, amelyet ugyan az apostolok közvetítenek nékünk, de minket is megszólít, minket is megérint. Szerető mennyei Urunk, mi is szívesen lépnénk egyből a mennyei dicsőségbe, és nekünk is nehéz sokszor a földi küzdelmek, csalódások, és sokszor olyan halványan látszik valami reménység a végén, és Sátán még azzal is megkísérthet, hogy talán mindez csak mese vagy álom, vagy valami, amiben próbálunk kapaszkodni, de amelyet kézzel foghatóan nem lehet erről kézzel foghatóan megbizonyosodni. Szerető jó Úrunk, segíts, hogy a mi életünkben olyan megingathatatlan valóság legyen a te léted, a menny, a Krisztus szabadító visszajövetelének az ígérete, az új ég, új föld, az üdvösség ígérete, hogy ez semmi a világon meg ne tudja ingatni bennünk. Add, hogy soha el ne homályosuljon a tekintetünk előtt, hogy ide tartunk, ide szeretnénk jutni. és kérünk, mélyen vésd a szívünkbe, Atyánk, azt a szózatot, amit hallattál ott a hegyen. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Segíts, Úrunk, hogy a mi fülünk ne halljon meg semmi más hangot, ne tudjon eltéríteni attól, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, hogy őt kell hallgatnunk és követnünk semmi sem. És köszönjük, Urunk, hogy Te egyszerre hívod fel bennünket, hívod fel figyelmünket a tapasztalat és az írás bizonyságtételére. Köszönjük, hogy ennyire megerősítetted számunkra az igazságot, hogy szinte szemeinkkel láthatjuk és fülünkkel hallhatjuk egyik oldalon, de másrészt pedig ott van az írásoknak a tévedhetetlen bizonyságtétele is, a kettő egybecseng. Urunk, kérünk, a Te békességeddel és szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy emelt fővel járjunk az élet küzdelmeiben, értve ezen azt, hogy reménységgel járjunk, és Te rád tekintve, és ne tudjon elcsüggeszteni semmi sem. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
Záróénekként énekeljük a 334-es számú éneket.